Köszönjük a hallgatókat, ez már a Lélektér Vívandával című magazinműsor. Én Gábor Vívanda vagyok, és itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök, Vörös Katalint, logopédust, és hát írót is. Én azt gondolom, hogy itt van két könyv előttem, és ezt így meg is szeretném mutatni azoknak, akik esetleg ezt a két könyvet nem ismerik, ugye a Kancsi meséket és az Ugi könyvét, ami mind a kettő egy nagyon-nagyon fontos üzeneteket tartalmazó mesekönyv.
Én is köszöntök mindenkit, téged is. Mesekönyvnek mondhatjuk őket, bár picit formabontó mesekönyvek tartalmában is, és talán küllemében is ezek a könyvek. Nem csak a gyerekeknek szólnak, hanem a felnőtteknek is. A Kancsi mesék a kisebb korosztályt célozta meg, a második könyv, ami most jelent meg, az Ugi könyve, azt pedig kifejezetten inkább a nagyobbaknak szól, a felnőtteknek szól, pszichoedukációs céllal is.
Rá is van ugye írva, hogy 10 éves így kor van. Felett, vagy igen, 10 év igen. Felett ajánlott. Mindjárt majd érinteni fogjuk mind a két könyvet, de ugye amikor beszélgettünk arról, hogy jössz majd hozzám beszélgetni, akkor a témákat egy picit számba vettük, hogy mi az, amivel szeretnénk ezt a mai adást megtölteni, mert hogy egyébként nagyon sok olyan üzenet van nyilván ezekben a könyvekben, amik akár a kisgyerekeket, akár a felnőtteket segítik a mindennapok során, de hogy milyen nehézségekben tudják segíteni, hogy mire tudnak tanítani ezek a mesék. Én egy picit valahogy úgy fogalmaztam meg neked, hogy talán egymás elfogadására, hogy természetes, hogy nem vagyunk egyformák, hogy van, akinek kicsit nagyobb, kicsit hosszabb, kicsit másabb, és hogy ez ne megnézendő dolog legyen, ne olyan, amin fennakadunk dolog legyen, hanem természetes legyen. És én egyébként azt látom, hogy sok esetben a gyerekeknél még talán ez működik is. Tehát, hogy azért nagyon sok olyan csoport van, ahol valaki egy picit más, mint a többiek, de ezt nem veszik észre a gyerekek. Tehát, hogy nem azt fogják látni, hogy valakinek mondjuk testi adottságaiban van valamilyen akadályoztatása, hanem azt fogják mondani, hogy neki szőke a haja, neki meg barna, neki meg egyébként barna a szeme, és amúgy meg kék a szeme. Tehát, hogy a gyerekek inkább ezeket fogják sok esetben észrevenni. Én a felnőttek világában érzem jobban azt a fajta elakadás dolgot, hogy nem igazán tudják elfogadni valamilyen szempontból a másikat. Hol történik vajon a váltás, és miért?
Hát most nagyon belekérdeztél, és egy nagyon nagy témát érintünk ezzel, ha ebbe így mélyen belemegyünk. Azt hiszem, hogy ott kezdjük talán, hogy az elfogadásról beszéljünk, és az önelfogadásról, hogy ez a könyv arra is szeretné egy kicsit a gyerekeket tanítani, hogy hogyan fogadják el saját magukat, hogyan szeressék saját magukat. Arra is érdemes felhívni a figyelmet, hogy az, hogy elfogadjuk magunkat, és az önszeretet, az nem teljesen ugyanaz. Tehát az önszeretet az már az önelfogadásnak egy magasabb szintje. És ez gyermekkorban kezdődik. Erre pedig a szülők és a felnőttek figyelmét érdemes felhívni, hogy, és akár ilyen könyvekkel is, hogy az a gyerek fogja tudni felnőttként jól szeretni saját magát, akit a szülei, az elsődleges gondozói, akikhez ő életében először kötődik és ragaszkodik, feltétel nélkül elfogadják és szeretik. Tehát, ha megtapasztalja azt egy gyerek, hogy ő feltételek nélkül szerethető, nem támasztanak a szeretet irányába elvárásokat, akkor a gyerek azt fogja érezni, hogy ő nagyon szerethető, és a későbbi életkorában is saját magát elfogadja, és szeretni tudja, és kialakul ez az önszeretet. A Kancsi mesékben ugye a kancsalság jelenik meg, mint külső eltérés, a külsőségekben jelentkező eltérés, és ez a kancsal kislány elfogadja és szereti magát a saját kancsalságával együtt. Azt, amit mondtál, hogy a gyerekek körében ez talán nem annyira jelenik meg az, hogy felfigyelnek erre. Hát a sztereotípiák 5 éves korunkra kialakulnak, az a helyzet. Úgyhogy ez nem teljesen van így.
Tehát a kisebbek azok, akik még erre nem igen. figyelnek, és ahogy igen. idősödünk, úgy vesszük észre egyre jobban a igen. másiknak a külső jegyekben való másságát esetleg.
Így van, és fel is figyelünk ezekre. És Tehát a kancsimesség szóról én azt szeretném, hogyha az embereknek egy picit ez jutna eszébe, és erre asszociálnának, hogy mind a két mesekönyvben megjelenik valamiféle különbözőség, valamiféle különbözőségre próbálja felhívni a figyelmet és ennek elfogadására. Ugye a személy észlelés ez így történik, hogy először meglátunk valakit, keletkezik róla egy benyomásunk, ez automatikusan végbe megy, és kell egy motiváció ahhoz, hogy meg akarjuk ismerni jobban azt a személyt, és esetleg az első blikre történő véleményünket megváltoztassuk róla. Vannak kiugró jelzőmozzanatok, és ilyenek például a külsőségekben való eltérések, mint például a kancsalság, amire bizony egy gyermek is jobban felfigyel. És akkor eljutunk a bullying témájához nagyon könnyen és gyorsan, és mondtad, hogy a gyerekek körében ugye ez nem annyira, nem is tudom, hogy fogalmaztad meg, tehát hogy nem annyira jellemző talán.
Azt gondolom, hogy az óvodás csoportokban még nem annyira van meg az egymásnak a folyamatos kritizálása. Tehát, hogy a pici gyerekeknél én nem azt tapasztalom, hogy nagyon bántanák egymást. Lehet azért, mert még jobban hat a szülői példa, minta, de hogy a felnőttek és ugye a középiskolai korosztály az már tud egymással olyan szinten kritikával élni, és folyamatos kritikával élni, amin ugye nagyon bántó. Tehát azért ez látszik.
Így van.
Nem tudom, te hogy tapasztalod, én itt látom inkább ezt az, hogy na itt már tényleg beszélhetünk erről. Az egészen pici gyerekeknél még kevésbé.
Iskoláskorban ez nagyon jelen van, nagyon jellemző, és erre adatok is vannak, hogy a gyerekek kétharmada érintett a bántalmazásban, de mire az iskolából kikerülnek, szinte nincs olyan gyerek, aki ne találkozott volna vele. Ugye a bántalmazásban, a bullyingban háromféle szereplő lehet jelen, vagy akit bántalmaznak, vagy aki bántalmaz, és vagy azok az emberek, akik szemlélik, azok a gyerekek. Mind a három szerep igazából nagyon hozzájárul az egész folyamathoz. Tehát, hogyha ezt is olyan fontos tudatosítani, és fontos róla beszélni, hogyha már csak egy szemlélő közbeavatkozik, az megtörheti az egész bántalmazás dinamikáját. És én abban bízom, hogy ezek a könyvek arra motiválják a gyerekeket, hogyha találkoznak például egy kancsal kislánnyal, akkor már van egy háttértudásuk arról, hogy ő is ugyanolyan, mint ők belsőre, ugyanúgy szerethető, elfogadható, és motivációjuk lesz egy mélyebb megismerésre.
Hogyan jött, és akkor maradjunk a kancsimeséknél, a régebbi kiadványnál, hogyan jött ennek egyébként az ötlete? Tehát, hogy te mit tapasztaltál, miből merítetted az ihletet?
Én is édesanya vagyok, van három gyermekem, úgyhogy a témák általában nagyon könnyen jönnek. Ezek a témák, amik ezekben a könyvekben felmerülnek, ezek szerintem minden családban felmerülnek. Az elfogadás témája, az pedig egyszerűen szerintem az én gyógypedagógiai, pszichológiai attitűdömből következik, hogy nagyon szeretném erre nevelni, és erre felé terelni a gyerekeket.
Akár édesanyaként, akár szakemberként te mennyire láttad azt, hogy a gyerekek egyébként, már hogy a kicsi gyerekek egyébként tényleg jobban elfogadnak? Vagy mintát követnek. Tehát, hogyha te anyaként nem jegyzed meg, nem figyelsz oda, természetesnek veszed egy másik embernek az akármilyen dolgát, akkor ezt a gyerek mennyire veszi mintának, mennyire segít az neki abban, hogy amikor lát valamit, ami picivel másabb, mint a megszokott, akkor azon ne akadjon fent, hanem azt tudja mondani, és akár példaként tudja más gyerekeknek is szolgálni, hogy de ez rendben van, ezzel nincsen baj, ő ilyen.
A mintakövetés nagyon-nagyon fontos, és nagyon fontos megtanítani a gyerekeknek szerintem az asszertív kommunikációt. Azt, hogy hogyan lehet úgy mondjuk egy ilyen véleményt képviselni, hogy az ne legyen bántó, viszont kiálljon azért az a gyerek, amit ő maga gondol és képvisel, és ez nagyon nehéz olykor. De nagyon fontos az, hogy a szülő jelen legyen a gyerek életébe, a szülői mintanyújtás, és az, hogy tanítsuk erre a gyerekeket. Lássák rajtunk, hogy mi hogyan kommunikálunk, és hogyan állunk a másik emberhez hozzá.
Ugye te logopédus vagy, és éppen egy pár héttel ezelőtt beszélgettem ennek a műsornak a keretén belül egy olyan kiváló és példaértékű jótékonysági futóval, aki egész életében borzasztó nagy koncentrációt kellett, hogy fordítson a beszédére, mert hogy gyermekkorától a hadarással, dadogással küzdött, és létre is hozták ugye azt az egyesületet, ami pont az ilyen nehézséggel küzdőknek szeretne segítséget nyújtani. De hogyha már másság, és ha már bántás, vagy annak az ellenkezője az elfogadás, akkor például lehet az is egy bántás alapja, hogy valaki nem tudja úgy kifejezni magát, ahogyan egyébként a másik a túloldalon ezt elég gyorsnak venni, vagy megérteni, vagy kivárná, és nem akarná befejezni a mondatot. Tehát, hogy te hogyan tapasztalod például a saját munkád során, mennyire lehet meg az elfogadás, mennyire kellene, hogy meglegyen, és ehhez képest hol tartunk ebben?
Ahogy mondtam is, az adatok sajnos azt mutatják, hogy nem jó helyen tart ebben a magyar iskolarendszer, de ez nem csak Magyarországra, hanem ez általánosan jelen van a világban, tehát úgy nagyjából minden országban stimmelnek az adatok, és ugyanolyan a bántalmazás mértéke, az iskoláskori bántalmazás mértéke.
De a felnőttek is bántják egymást.
A felnőttek is bántják egymást, csak ezt valahogy gyerekkorban kell elkezdeni, én úgy gondolom, nevelni. És nagyon fontos az is egyébként, amit mondasz, hogy a felnőttek is bántják egymást, mert általában a bántalmazó gyerekekből bántalmazó felnőttek lesznek. Tehát ezért gondolom azt, hogy gyerekkorban kell ezt így nagyon elkezdeni a szülők figyelmét erre felhívni, és a gyerekekét. És amit mondtál, igen, tehát az is lehet egy kiugró jelző mozzanat, hogy valaki másképp beszél. Nem biztos, hogy ez külsőségekben. Vagy az UGI könyvében majd, ha rátérünk, ott ugye az autizmus jelenik meg. Másképp gondolkodik, másképp viselkedik. Valaki ugyanúgy kipécézi a gyerektársadalom akár. És a bántalmazás nem csak szóbeli bántalmazás lehet, vagy fizikai bántalmazás, lehet szociális bántalmazás is. És még ugye ott van az internetes bántalmazás, aminek most ugye virágkorát éljük.
Akkor UGI könyve, ugye meg is említetted, hát nyilván ez egy óriási téma, és az autizmus is önmagában ugye egy nagyon komoly téma, ráadásul nagyon időszerűek vagyunk ezzel kapcsolatban.
Igen, április 2-án volt az autizmus világnapja, április az autizmus hónapja, és az én szívemnek egy nagyon kedves téma egyébként az autizmus. Ezzel is nagyon sokan máshogy gondolkodnak az autizmusról, mint például én, vagy sokan. Nagyon sokan a mai napig az autizmust zavarnak tekintik, de egyre elterjedtebb az nézet, hogy az autizmus egy állapot. Autizmus spektrum zavarnak él a diagnosztikában is, de igazából ez nem kinőhető, nem kigyógyítható, ez egy állapot, amiben az autizmussal élő személyek élethosszig élnek.
Miért pont ezeket a témákat találtad meg? Vagy találtak meg ezek a témák téged?
Ez egy nagyon jó kérdés. Azért ezek a témák talán, mert az autizmushoz közön van olyan értelemben, hogy volt nálam logopédiai terápiában olyan kisgyermek, aki autizmussal élt, és szerintem egy nagyon szerethető kisgyermek volt, és szeretném, hogyha ez sokakhoz eljutna, hogy az autisták nem ufók, nem esőemberek, hanem sokuk ugyanolyan hétköznapi ember, mint mi vagyunk, csak más az idegrendszerük. Máshogy fejlődtek, és másféle hozzáállást igényelnek a társadalomtól.
Hogyha valaki gyógypedagógus, logopédus, pszichológiát hallgat, segítőkönyveket ír, akkor nyilván annak valahogy az egész létezésében ez a fajta segítés, ez a fajta támogatás, hozzájárulás mások életéhez ilyen pozitív értelemben van benne. Mindig ilyen voltál? Honnan hoztad ezt? Milyen kisgyerek voltál? Az voltál, aki kiállt a akár kancsalsággal élő osztálytársa mellett, még a többiek bántották?
Hát kellett hozzá egy önismereti út, amíg ide eljutottam, de nagyon nagy volt mindig az igazságérzetem kisgyerekkoromban is, úgyhogy én mindig egy cserfes, és igen, másokért kiálló gyerek voltam. Lehet, hogy innen indul.
Mennyire volt tényleg az prognosztizálva, hogy te valamilyen utat fogsz követni?
Az benne volt, hisz édesanyám is pedagógus, és 40 évig tanítónőként dolgozott, úgyhogy mindenképpen, tehát azt tudtuk, vagy hát kis gyerekkorom óta lehetett tudni, hogy én is emberekkel fogok foglalkozni. A logopédia az egy óriási szerelem az életemben a mai napig, de emellé most bejött a pszichológia is, és nagyon szeretem ezt az utat. Meg szokták kérdezni, hogy felcserélném-e a logopédiát a pszichológiáért, hogy ez-e a célom vele, és a válasz az, hogy nem, mert mind a kettőt nagyon-nagyon szeretem, és valahogy ezt szeretném majd integrálni.
Hogyan tudtad ezt a sok munkát összeegyeztetni? Hogyan készültek el a könyvek? Mit jelentenek a könyvek? Hány Vörös Katalin könyv lesz még különböző témákban? Ez egy eszköz? Ez egy szócső?
Hát, hogy hány lesz, azt nem tudom, mert én ennek a kettőnek is nagyon-nagyon örülök, és már az, hogy az első megjelenhetett, az egy óriási boldogság volt. A pszichológia állandóan feldobálja a témákat. Tehát mindig szembe jönnek olyan témák, amiről hallok, és úgy gondolom, hogy mind a kettő könyvre jellemző egyébként az, hogy olyan témákat feszeget, amiket tabusítunk előszeretettel magunk előtt is, és a gyerekek előtt is. És igyekszem megfogni ezeket a témákat úgy, és úgy becsomagolni, hogy az fogyasztható legyen a gyerekeknek és a felnőtteknek is. Nem hagyományos mesekönyvek ezek abban az értelemben, hogy nem tündérmesék. Nincsenek benne fantázia elemek, hanem realisztikus elemek vannak benne. És ez éppen ezért talán kicsit mindenki úgy érezheti, hogy az övé, tud vele azonosulni, akár a történet szállal, akár a karakterekkel, és így kicsit, ha a múltjába tekint az olvasó, ha saját magába tekint az érzéseire vagy a kapcsolataira, akkor talán sokszor könnyed csal a szemébe bármelyik könyv, de én azt gondolom, hogy így tud a frusztráció, ami benne van, távozni egy kicsit.
Mit tetted, hogy érkeznek azért kérdések a logopédiával kapcsolatban, most logopédia vagy pszichológia? Nekem az a kérdésem, hogy logopédia, pszichológia, gyógypedagógia vagy írás? A jövő? Vagy ez ennek valamilyen kombinációja?
Én nem hiszem, hogy szeretnék ennyire választani, és a jövőbe tekinteni, hanem én azt szeretném élvezni, ami most van, és ezt nagyon élvezem. Tehát a pszichológiát tanulni, az egy ajándék. Tehát az, hogy az ember valamit ugye a saját motivációjából csinál, valami olyat, amit szeret, arra azt gondolom, hogy így kell tekinteni, legalábbis én így tekintek rá, úgyhogy szeretném a folyamatban jól érezni magamat, és nem szeretnék választani.
Ugye említetted az előbb, hogy az édesanyád tanítónőként dolgozott, vagy tanítóként dolgozott, nekem meg egyből az jutott eszembe, hogy vajon 40 évvel ezelőtt mennyivel volt másabb az iskolai rendszer, hogy édesanyád tapasztalatai alapján ő miket tudott neked mondani arról, hogy akkor milyenek voltak a gyerekek, akkor milyenek voltak a családok, ugye nagyon komoly témákat vetettél fel a műsor első részében, akiből lesz bántalmazó, felnőtt, hogyan lesz ugye valakiből bántalmazó felnőtt, aki bántalmazó gyerek, de általában nem a gyerekekkel kezdődik a probléma, hanem mindig a családi háttérből hozzák. És amit én látok egyébként rendszer vagy társadalmi szintű kérdéskörnek, az még lehet, hogy nem is csak az a család, ahol bántalmazó szülők nevelnek bántalmazott gyereket, akik bántalmazó diákként fognak majd a társaikhoz hozzáni, hanem hogy ez a probléma sokkal inkább begyűrűzik. Például egy második család életében, ahol ugye bántják a gyereket, aki megéli, hogy az osztálytársa bántja, és abból milyen felnőtt lesz. Az hogyan fogja tudni majd a szociális kapcsolatait, a munkahelyi kapcsolatait, a párkapcsolatát, a családi kapcsolatait menedzselni, úgyhogy bántotta valaki. És hogy ez egy rettenetesen messzire elhullámzó kérdés, szerintem. És hogy például hogy egy bántalmazott gyermekből milyen szülő lesz, és milyen mintát tud adni. Tehát, hogy hihetetlenül szerteágazó ez a kérdéskör, és nagyon fontos lenne ennek valamilyen nagyon hatásos módszerét megtalálni.
Igen. Szerintem, tehát amit mondasz, ez így van, de akit bántalmaztak, tehát egy bántalmazott gyereknél szerintem a legfontosabb az, hogy merjen szólni. Az az álláspont a bántalmazó elleni taktikáról, hogy amit említettem is, az asszertív kommunikáció, hogy kedvesen, de határozottan az, akit bántalmaznak, próbáljon meg válaszolni a bántalmazásra. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó taktika a bántalmazó felé, viszont nem könnyű. Ugye nem, tehát egy gyerekben nem biztos, hogy megvan ez az én erő, hogy merjen kiállni magáért, és itt kéne, hogy ott legyen a szülő, aki ezeket megtanítja, ezeket a kommunikációs mintákat. Vannak erre játékok is, kártyajátékok, társasjátékok, amik picikét e felé terelik a gyerekeket, és otthoni környezetben ezeket lehet gyakorolni és próbálgatni, de itt is ott van a minta, a szülői mintaadása, hogy mennyire jó az, hogyha a gyermek azt látja, hogy a szülő is így kommunikál. A másik, amit szoktak javasolni, az az, hogy ne vegyen tudomást a gyerek a bántalmazóról. De ez egyel gyengébb hatást fejt ki, mert ugye a bántalmazóban pont az van benne, hogy szereti látni a könnyeket, szereti, hogyha felzaklat bárkit, és ennek erősebb hatástalanítója az, hogyha felszólal ellene a bántalmazott. Úgyhogy ezért az lenne a legjobb, hogyha asszertíven egy bántalmazott azért ki tudna magáért állni. Ha találna esetleg olyan osztálytársakat vagy barátokat a saját kis környezetébe, akik az ő pártját fogják és mellé állnak. Nagyon fontos azt is itt szerintem megemlíteni, hogy vannak a szemlélők, és hogyha a szemlélők nem mernek kiállni mondjuk a bántalmazott mellett, de úgy, hogy a bántalmazó nem tud róla, a háttérben egy kedves szót, egy mondatot mondanak annak, hogy igazából mi is veled értünk egyet, vagy sajnáljuk, ami veled történt, az már a bántalmazottnak nagyon-nagyon sokat tud adni, és nagyon nagy erőt. Ezek a gyerekek, hogyha nem kapnak segítséget, és nem kérnek segítséget, akkor nagyon könnyen belecsúsznak a depresszióba, ami elvezethet akár szuicid gondolatokig, vagy cselekedetekig is, úgyhogy én azt gondolom, hogy mind az iskoláknak, és mind a felnőtteknek nagyon kell erre a témára figyelni, és nem lehet elégszer felhívni rá a figyelmet.
Kedves hallgatók, ez a Lélektér Vígvandával című magazinműsor. Vörös Katalin, gyógypedagógus, logopédus a mai vendégem, most egy pici szünetre megyünk, de nem menjenek messzire, mert mindjárt folytatjuk az adásunkat.